Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. Egy héttel ezelőtt vendégünkkel, Sándor Éva magyar szakos tanárral a hagyományos és modern oktatásról, nevelésről beszéltünk a hallgatóknak. Meghívottunk, kifejtette, hogy miként látja a jelenlegi tanár-diák viszonyt, és hogy ez a kapcsolat hogyan változott az elmúlt években, évtizedekben. A múltkori összhangban többek között még az is elhangzott, hogy a fegyelmezésre milyen eszközök vannak jelenleg a tanár kezében, és még arra is választ kaptunk, hogy mennyire bántja a tanárt, ha a diák nem figyel az órán. Ígéretünknek elegettéve ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk, ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz. Vendégünk Sándor Éva magyar szakos tanár, a Nyárád Mente körzetének kiskatedra felelőse, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai előtt. Tanárnő, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy ma délután is elfogadta a meghívást.
Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor szerkesztő urat, és egyben megköszönöm a meghívást, a lehetőséget, hogy újból itt lehetek, és folytathatom a beszélgetést azokról a kérdésekről, melyek az oktatásnevelést érintik. A diákok, pedagógusok és az iskola életéről szólnak, hiszen ha változott is az iskola élete az elmúlt hónapok alatt, a kérdések és problémafelvetések maradtak, sőt újabbakkal bővültek ki. Reméljük, csak átmeneti lesz ez a változás, és minél hamarabb visszatérünk a katedrákra, a diákok az iskola padjaiba, azért, hogy újból elinduljon az élet, az igazi iskolai élet személyes érintkezéssel, konkrét gesztusokkal, mosollyal, készfogással, jó hangulatú munkazajos órákkal, eredményes versenyekkel, mikulás és adventi várakozással, kézműves vásárral és alkalmi szereplésekkel, melyekre máskor sok fáradtsággal, de boldogan készültünk. Bízom benne, hogy válaszaimmal néhány támpontot adhatok a kérdéseket illetően azoknak a kedves hallgatóknak, akik érintettek a témában, akik pedig csak érdeklődésből hallgatják ezt az adást, szintén találni fognak benne hasznos tudnivalókat.
Tanárnő, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták hallgatni a múlt heti műsorunkat, megkérjük, hogy emlékeztetőül foglalja össze a beszélgetést.
Ha egy kis időre eltekintünk a mostani helyzettől, és az elmúlt pár évre, évtizedre gondolunk, látjuk, hogy a nevelés-oktatás területén mennyi változás történt. A tanítás-tanulás új formákat öltött, megőrizte, de ugyanakkor kitágította a hagyományos kereteket. Új kihívásoknak kellett megfelelnie az oktatásban dolgozó pedagógusoknak. A gyerekek adottságai változtak. Sok az önállótlan és figyelemzavarral küszködő gyerek, akik több energiát igényelnek a pedagógus részéről. Emellett foglalkozni kell a tehetséggondozással is, a kimagasló képességű gyerekek fejlesztésével, versenyekre való felkészítésével. Ezek a gyerekeket érintő legfontosabb kihívások, melyekkel egy pedagógus találkozik pályája során, és elsőrendűnek kell, hogy tekintse. Ezen kívül az oktatás egy rendszerben történik, aminek az elvárásait a tanár a saját tevékenységéhez kell igazítsa, rossz esetben fordítva történhet mindez. És nem utolsó sorban törődnie kell a pedagógusnak a saját karrierével, szakmai képzésével, jó közérzetével, mentális és lelki egészségével, frissességével, hiszen egy megfásult, örömre képtelen személyiségű tanár nehezen tud lelkesítően hatni a diákokra a tananyag közvetítése mellett. Ha az oktatás és nevelésnek nincsenek meg az őt megillető feltételei, akkor számos megoldandó probléma adódik, ami megnehezíti a tanár munkáját és a tanulók, mint az oktatás nevelés befogadóinak és haszonélvezőinek az életét. Mivel magyar nyelvet és irodalmat tanítok, számomra a tanítás a kulturális értékek közvetítése mellett a képességek fejlesztését és a kettő közötti összhangot jelenti. Véleményem szerint egy tanár, ha eredményesen kíván tanítani és nevelni, egész lényével, személyiségével kell viszonyuljon a tanítványaihoz, mert csak így tudja felkelteni a tudás iránti vágyat. Az előző műsorban az is elhangzott, hogy a tanár szerepköre azért változott az elmúlt években, évtizedekben, mert olyan kihívásoknak is meg kellett feleljen, melyek új, aktuális kérdésekben való tájékozottságot is elvártak tőle. Az ismereteket nem csak átadja, hanem a diákokkal közösen a képességek fejlesztésén és az ismereteknek a tanítványok személyisége való beépítésén is dolgozik. A tanárnak fel kell ismerni azt a küzdelmet, melyet a diák önmagával és a világgal folytat, és ebben eligazítást kell nyújtania. Válaszaimban többször hivatkoztam Vekerdi Tamás pszichológusra, akinek az életműve nevelési kérdésekről szól. A fegyelmi problémákat ma már kellő önismerettel és diákismerettel, az életkori sajátosságok figyelembevételével kell kezelni. Ezen kívül más fegyelmezési eszközre alig ha számíthat a mai pedagógus, ha csak nem, az iskola belső rendszabályzatára vagy a szülő pozitív együttműködésére. Súlyos probléma, ha a szülő az együttműködés helyett számunkért elégedetlenkedik vagy egyenesen támad, még a problémával való szembesülés előtt. Mindkét fél ugyanannak a gyereknek az érdekében cselekszik, ezért nem szabad ellenségesen viselkedni. Kölcsönös tiszteletre, rugalmasságra és kompromisszumkészségre van szükség, a szakmai hozzáértés tiszteletben tartására. Ha egy családban megvan az összhang, az tovább vihető az iskola életébe is. Egy a problémák ellenére harmonikusan működő családból jövő gyerek, aki jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, maga köré tudja szervezni társait és tanárainak segítségére lehet a nevelési helyzetek megoldásában. Egy önmagával azonos tanár, aki szakmailag felkészült és emberszerető, szintén harmóniát tud sugározni magából egy egész osztályközösségre. A tanulási helyzetek érdekessé tételéhez minden tantárgynak megvannak a maga változatos módszerei, melyeket, ha helyesen alkalmaznak, nem válik a tudás megszerzése egyhangúvá, unalmassá vagy monotonná.
Tapasztalata szerint melyek azok a tanítási módszerek, amelyekkel le lehet kötni a diákok figyelmét?
A különböző tantárgyak módszerein kívül az anyanyelv tanításának a módszereit tudom megemlíteni, melyeket használok irodalom és nyelvtan órán. Ilyen az interaktív előadás módszere, amikor a tanulókat bevonjuk az új anyag feldolgozásába. A frontális vagy egyéni munkavégzés módszerei mellett léteznek kooperatív technikák, amikor csoportosan dolgoznak a tanulók egy adott anyagrész feladatain, majd minden csoport beszámol az osztálynak a munkájáról. A heurisztikus eljárás során felfedeztetem az új ismereteket. A drámapedagógiai módszerek pedig különböző szerepjátékokra épülnek, például egy ballada eseményeinek megjelenítése, vagy egy mesejáték, egy elbeszélés szereplőinek különböző magatartás formáinak az eljátszása. A projektmódszer, mely csoportosan működik, de mindenkinek az egyéni tapasztalata és hozzájárulása révén valósul meg, például egy háziolvasmányt dolgoznak fel a gyerekek. Van számos élménypedagógiai módszer is, amikor konkrétan megtapasztalják a diákok, a tantárgy és a valóság, az őket körülvevő világ közötti összefüggéseket. Például egy tanulmányi kiránduláson áprili verseket olvasunk és elemzünk ősszel a Parajdi dombokon. Vagy Petőfi szerelmi költészetével ismerkedünk meg a Teleki kastélynál Koltón szeptember végén. A digitális módszerek, melyeket már az online tanítás előtt is alkalmaztunk, a PowerPointok, kisfilmek, videók, digitális tankönyvek és táblák használata sem ismeretlen egy mai iskolában tanító tanár számára.
Mennyire elfogadható, hogy egy tanár az óra ideje alatt nem a tananyaggal foglalkozik, hanem például történeteket mesél az óra nagy részében úgy, hogy ezeknek nincs köze a tananyaghoz?
Elfogadhatatlan, sőt, etikátlan minden tantárgy, de különösen a főtantárgyak esetében, ahol még nagyobb a felelősség. Nehezen hihető, hogy így el lehet tölteni több időt, hiszen ez az eredményeken fog meglátszani, ami előbb-utóbb feltűnően rossz lesz. Viszont vannak itt is indokolt esetek, amikor lehet mesélni, persze nem egész órán, hanem például irodalom vagy történelem órán megemlékezni október 6-áról, október 23-áról, január 22-éről, és nem csak szervezett keretek között. Ezen kívül történnek dolgok a világban, amire itt és most választ kell adni, mint például a koronavírus berobbanásakor. Különösen az első órákban áldozni kellett néhány percet a témának, különben a gyerekek figyelmét nehéz lett volna fenntartani egész nap. Vannak helyzetek, amikor nem tehetünk úgy, mintha nem vennénk tudomást arról, ami velünk és körülöttünk történik. Persze ez 15 percnél nem lehet több, és nem fordulhat elő csak alkalomszerűen.
Mit tehet ilyen helyzetben a diák, hiszen ha szól, akkor az osztálytársait és a tanárt is magára haragíthatja.
Ha többen egyetértenek a tanárral, akkor valóban magára haragítja az osztálytársai közül azokat, akik szívesebben foglalkoznak mással, mint a tanulással. Mindenképp jelezzék a diákok az osztályfőnöküknek, ha egyébről sem szól az óra, mint különböző oda nem illő dolgokról, mert a felnőttekkel ezt a helyzetet megoldják, akár az iskola vezetősége. Születhetnek jó megoldások erre, például az illető tanár figyelmeztetést kap arról, hogy változtasson a módszerein, vagy ha nem képes rá, váltson más szakmát. Adott esetben, ha ez lehetséges, neki is jót fog tenni.
Egy másik kellemetlen helyzet, amikor a diákok vagy egy kisebb-nagyobb tanulócsoport elkezd mentálisan bántalmazni egy tanárt, csúfolódnak vele, kinevetik, megjegyzéseket tesznek, és még sorolhatnánk, ilyen helyzetben mit tud tenni a tanár, a pedagógus?
Kell, hogy legyen előzménye az ilyen helyzeteknek. Nem szabad megvárni, amíg ide fajul egy helyzet. Lehet, hogy a tanár nagyon rászolgált a diákok ilyenfajta bosszújára, de az is lehet, hogy nagyon elhanyagolta a saját személyiségét és feladatköreit, ami hosszabb távon kiégéshez vezet. Ilyenkor kérnie kell egy szakember segítségét, ha addig az iskolában végzett pszichológiai mérések nem szűrték volna ki ezt a problémát. Meg lehet, hogy belefáradt a tanításba, vagy a nyugdíjazása előtt áll, és már lemondott a helyzet megváltoztatásáról. Én úgy gondolom, hogy ez esetben sem lenne szabad méltatlan helyzetbe hozni senkit, sem a diákok, sem a szülők, sem a tanügyi rendszer részéről. Jól jöhet ilyenkor egy szolidáris kollega, aki az adott osztályban osztályfőnök is felelősséget érez az osztályáért, fel tudja vállalni a közvetítést a két fél között. Ha egy diákcsoport képes létrehozni egy ilyen helyzetet, akkor képes nem csak egy tanár, hanem többek munkáját is megnehezíteni. Ekkor pedig a tanári közösségé lesz a probléma, és közösen kell erre megoldást keressenek. Erről a kérdésről Kosztolányi Dezső Arany Sárkány című regényéből Novák tanár úr és Lissner Vili esete jut eszembe. A mű nagyon szépen illusztrálja, mennyire törékeny lehet egy önérzetében megsértett pedagógus, aki szerette a tantárgyát, szeretett tanítani, és kifejezetten diákpárti volt.
Azonban itt is létezik a fordított helyzet, amikor a tanár szemel ki magának egy diákot, és az bármit csinál, már nem jó, vagy már nem lesz jó. Mit tud tenni a diák?
Ha nem kifejezetten fegyelmi problémás gyerekről van szó, hanem csak a diák pillanatnyi idétlenkedéséről, amit a tanár rossz hangulatában komolyan vesz, és valamilyen okból ezt fel is fokoz, akkor a diák egy adott pillanatban tehetetlenné válik a helyzettel szemben. Nem tehet mást, csupán következetesen készül a következő órákra. Egy adott pillanatban a tanár rájön, hogy nincs értelme folytatni az üldözést, és abba hagyja, ha látja, hogy ha a diák törekszik a helyzetet helyrehozni. Ha nem ez történik, és a diák ártatlannak érzi magát, mindenképp beszélje meg a szüleivel, osztályfőnökével, és kérjen segítséget. Ha más megoldás nincs, és módjában áll, váltson iskolát.
Tanárnő, mennyire etikus vagy megengedett az az eljárás, hogy a tanár elzavar egy diákot az osztályból, vagyis kötelezi arra, hogy váltson osztályt, másképp a következő évben biztos megbuktatja, elvágja. Ilyenekre is volt példa, precedens.
Bevallom, ilyen helyzettel nem találkoztam a saját iskolai környezetemben, bár ettől még sajnos létezik ez a probléma is. Kérdés, hogy a kiszemelt diák milyen okot szolgáltatott arra, hogy elvágják. Fegyelmi okból akarja a tanár megbuktatni? Vagy annyira gyengék a tanulmányi eredményei, hogy emiatt tanácsolják el? Vagy esetleg amiatt, hogy túl sok a hiányzása? Utóbbi két esetben nem tartom etikusnak, mert a probléma okait is fel kell tárni, mielőtt az eljárásra sor kerül. Ha pedig a tanár életét és az osztály életét is megkeseríti egy tanuló elviselhetetlen magatartásával, akkor a tanár azért választja ezt a rossz megoldást, mert nincs más eszköze a fegyelmi probléma megszüntetésére.
Az imént említett tanítási módszerek mellett hogyan, mivel lehet helyes magatartásra motiválni a diákokat?
Vannak pozitív példák is, amikor a diákok együttműködnek a tanáraikkal és az osztályközösséggel, és ez többnyire amiatt van, mert a tanár tudja, hogy a nevelésben nem lehet mindenkinél ugyanazt a bánásmódot alkalmazni. Sokszor a kezelhetetlen rossz gyerekekből is ki lehet hozni a helyes magatartást, csak kellőképpen kell megszólítani, ráérezni, hogy mi az, amiben ő szívesen részt venne. Megértetni vagy megéreztetni vele, hogy ő is hasznos tagja valamennyiben az osztálynak. Olyan feladattal bízni meg, amit képes elvégezni és szívesen teljesít. Egy hátrányos családi helyzetből származó gyerek számára, akinek a tanulmányi eredményei gyengék, lehetőség a bizonyításra, ha megbízatást kap tanárától osztályfőnökétől. Ha ez a megbízatás nem kimondottan függ össze a tanulással, hanem akár szünetben történik, akkor is jó hatással van az órán való viselkedésre. Legtöbb esetben azok a tanulók készségesek, segítőkészek, akik otthon is kapnak koruknak megfelelő feladatot. Ezek a gyerekek mindig kitűnnek a közösségben, mert magatartásuk érett, viselkedésük komoly, megbízható, tanáruk számára sokszor megkönnyítik az osztály szervezési problémáit, és jó irányba tudják befolyásolni osztálytársaikat is.
Az említett gondok, problémák mellett figyeljünk a pedagógus szerep pozitív vonásaira is. Hogyan lehet körülírni a jó tanár fogalmát, és itt beszéljünk arról is, hogy milyen tanártípusokat lehet megkülönböztetni, esetleg milyen szépirodalmi példákat találunk erre.
Mindenkiben, aki valaha volt diák, él egy esetleg több legendás tanár képe, akit vagy akiket szeretett és szívesen emlékezik vissza azokra az évekre, melyeket együtt töltöttek, mert valószínű ez a kapcsolat meghatározó jellegű volt a diák életében. Az emlékek persze megszépülnek, és így élnek tovább, még akkor is, ha az adott időben nem volt minden felhőtlen. Tökéletes tanár szerintem nem létezik, mert ha valaki azt hiszi, hogy mindent jól csinál, akkor biztos lehet abban, hogy valamit elront. Válaszom második felében néhány irodalmi példával szeretnék illusztrálni tanártípusokat. Tersánszki Józsi Jenő, Ákombák tanárura, aki külsőre furcsa figura volt, matematika tanár, s ilyen formán kész ellenség. De emellett előre köszönt még a legkisebb diáknak is. Ő a nevetséges, de szerethető típus. Szabó Magda, Milánó nevű tanárnője, a Für Elis című regényben, akinek a magatartása nem volt nőies, tömör, magas, férfias jelenség volt, a keresztnevét pedig sose használta senki. Nem szerette, ha valamelyik diákja kifejezte egyéni véleményét egy tárgyról. Ő képviseli a merev, távolságtartó pedagógus típusát. Kosztolányi Dezső Aranysárkány című regényének Novák tanárura, kiegyensúlyozott, sohasem okoz kellemetlen meglepetés diákjainak, akik jól teljesítenek az ő tantárgyából, és szeretik is, kivéve a már említett együttműködni nem képes diákját, Novák tanár úr a kiszámítható tanár típusa. És nem hagynám ki Szabó Magda, Abigailjének Kőnik tanár urát sem, aki empatikus, együttérzi a diákjaival. Ő az, aki titokban megoldja a legrejtettebb gondjaikat is, melyek túlnőnek az iskolai problémákon, mert valóságos emberi problémákká válnak a rendkívüli háborús helyzetben. Meg szeretném említeni még a Légy jó, mint halálig emberséges igazgató tanárát, aki nem ragaszkodik mindenáron ahhoz, hogy tehetséges diákja csak is az ő iskolájában tanuljon, hanem a gyerek érdekeit tartja mindennél fontosabbnak. Utoljára Gárdonyi Géza bűntárgyalás című elbeszélés nevelőjének kiváló módszerének eredménye során két tanuló kibékítése esetében a barátság örök emberi gesztusa figyelhető meg. A jó pedagógus a tantárgy és a tanulók iránti szeretete a diákok ragaszkodásával együtt nagy lendületet tud adni sok tanulási helyzetnek. A diák a szereti tanárát, annak ellenére, hogy tárgyát kevésbé kedveli, csodákra képes. A tanár, ha szereti, értékeli tanulóját, és ezt kifejezésre is juttatja, szárnyakat ad neki. Ez így volt régen, és most is így van.
A koronavírus járvány miatt most mindenhol online oktatás zajlik. Hogyan tudja a tanár ellenőrizni, hogy a diákok valóban ott vannak és figyelnek, hiszen be lehet csatlakozni egy beszélgetésbe, de ott is lehet hagyni a számítógépet.
A diáknak saját érdekében kell becsatlakozni. Feladatokat kell küldeni, aminek megoldása a visszajelzés arról, hogy ott van-e az órán vagy sem. Ellenőrizni nehezen lehet, hogy egyedül és nem valamelyik társa segítségével készítette el, esetleg egymásnak átküldözték a készen megoldott házi feladatokat. A felmérésekkor viszont kiderül, hogy melyik diák hogyan teljesít. A vizsgák nem lesznek online. Saját magát csapja be, aki lemarad az anyagról, amiatt, mert nem csatlakozott rendesen. Neki kell behozni a hiányosságait. Az egész tevékenység egy rendszerben zajlik, és a rendszer mindent regisztrál. Vannak gyerekek, akik az online oktatás során megtáltosodnak, azaz korábbi gyenge teljesítményüket jóra váltják. A tanár, aki ismerte előzetes tudásukat, képességeiket, fel tudja mérni körülbelül, hogy mi lehet az oka ennek a hirtelen változásnak. Ha nem aktívak a gyerekek, ez is egy jelzés lehet, amire a tanár felfigyel, és megpróbálja kezelni, mint minden más problémát az adott körülmények között, megpróbál változtatni az online módszerein.
Meglátása szerint ez mennyire tesz rosszat a tanár-diák kapcsolatnak, valamint a diák és a tanulás kapcsolatának.
Mindkét kapcsolatformát nagy mértékben rontja, mert itt is értékvesztés történik. Előbbiben a személyesség megérése sérül. Nehéz egymás szemébe nézni a virtuális eszközökön keresztül, melyek a bizalom megőrzését is nehezítik. Mégis a kialakult személyes kapcsolat, ha jól megalapozott volt az előzőekben, akkor ez csak átmeneti nehézséget jelent. A legnehezebb az új szintet kezdő osztályoknak, ahol egy teljesen új közösségbe kerültek a tanulók, addig ismeretlen tanárokkal, osztálytársakkal. És nagyon sok értékes információ és metanyelvi üzenet is elvesztődik, amire mindenkinek szüksége van. A technikai problémák, mint a hangrossz minősége, vagy a mikrofon gyenge hangereje, a szakadozó internet nagyon zavaró tud lenni egy órán. A fegyelmi problémák helyett ezekkel kell felvegyük a küzdelmet. A diák és tanulás kapcsolatában a diákok jó részt önmagukra vannak utalva, ami a megértést illeti. Különösen nehezebb ez kisebb diákok esetében, gondolok itt 5. osztálytól lefele, ahol még nem alakult ki teljesen az önállóság, és szükség van a szülői felügyeletre vagy segítségre. Az órán való figyelem leredukálódik, kevesebb lehetőség van az interaktivitásra is. Az élő tanórán, ha a tanuló figyelemmel kísérte az új anyagot, már sokat tanulhatott belőle. Megértette a feladatok megoldási módszereit, és tudta alkalmazni önállóan a házi feladatában. Most is van magyarázat, de kevesebb lehetőség van a visszakérdezésre. A személyes kontaktus hiányában a tanár is nehezebben tudja felmérni a megértést. Az időkezelés sem könnyű, sokkal több idő telik el így, és kevesebb megvalósításban van részünk.
Mégis konkrétan mi az, ami a járványhelyzet miatt elvesztődik, mi az, ami a digitális eszközökkel nem pótolható a tanárok és a diákok mostani életében?
Elvesztődik a személyes kisugárzás varázsa, ha van ilyen. A testi kontaktus szerepe, mosoly, biztató tekintet, kézfogás, hangulatok felmérése. Ha megkérdezem, hogy hogy vagytok, nem tudom csak részben leolvasni az arcukról a választ a képernyőn keresztül. A gesztusok, melyek minden emberi kapcsolat velejárói. Ahogy belépünk az osztályterembe, ahogy végigmegyünk a padsorok között, ahogy kilépünk a folyosóra, ahogy hatással vagyunk egymásra, akár a külsőnkkel, az aznap felvett öltözetünk színével, amit a gyerekek akarva akaratlan megfigyelnek. Ahogy mi is észreveszünk egy érdekes tolltartót egy padon, vagy egy új sportcipőt, esetleg egy új ízléses frizurát, vagy más kisebb változást valamelyik tanuló külsején. Amint a bevezetőben már említettem, az együtt alkotás és a készülődés öröme az osztályfőnöki órákon vagy órák után, maga az ünnepi alkalom idén lehet, hogy elmarad, de bízzunk benne, hogy csak idén.
Tanárnő, milyen végső következtetéseket vonhatunk le? Van-e összhang a hagyományos és a modern oktatásban, nevelésben?
Jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép komoly fiaidat. Üzeni József Attila a tanítás, nevelés örökérvényű lényegét. Lassan közel egy évszázada láttak napvilágot a költő ezen szavai, az a költői, aki nem lett tanár e féltekén. Mégis utat mutatott az emberi lelkek formálásának nemes feladatához. Az elhivatottság, a tárgy szeretete, a diákok szeretete, az ember szeretet, az értékátadás ma is időtálló, klasszikus fogalmak a tanítás gyakorlásában. A modern oktatás nevelés, ha ráépül a hagyományos értékekre, eredményesen tud működni. Most is használunk hagyományos módszereket, és ez nem azt jelenti, hogy ami hagyományos, az nem jó, és fordítva, ami modern, az mind jó. Ami idejét múlt, az önmagától megszűnik, kihull a rendszerből. És ami csak úgymond divat hullám, az sem lesz hosszú életű, hanem legfeljebb csak kísérleti jellegű. Ahhoz, hogy összhang legyen a mai oktatásban, a tanár részéről, elsősorban szakmai felelősségre van szükség, emellett pedig önismeretre, tárgy és ember szeretetre, nyitottságra a diákokkal és a fellépő új igényekkel szemben. A társadalom részéről pedig, és itt elsősorban nem a szülői csoportokra gondolok, több pozitív visszajelzést és támogatást szeretnénk kapni mi pedagógusok, azért, hogy itt is összhang legyen a hagyományos és a mai oktatók, nevelők szerepének értékelésében. Ha lehet, azt az üzenetet, hogy mi is hasznos tagjai vagyunk az emberi közösségeknek, nem csak valamiféle elszigetelt szükséges elemek.
Befejezésül, ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, halljuk sokszor ezt az örök üzenetet. Hogyan lehet az iskolai tevékenységeket úgy megszervezni, hogy élet zengje be, azaz megközelítse a derűs jellemzőt?
Minden pedagógus álma a jókedvű iskolai hangulat. A tanítás életszerűvé tétele gyakran szerez derűs pillanatokat, amikor érezni lehet, hogy a teljesítmény nem kényszert, hanem sikert és felszabadító élményt nyújt. Az iskola légköre, szellemisége is megteremti a derűt. A pedagógusok egymás közötti jó kapcsolata kisugárzik a gyerekekre is, meghatározva így az iskola kellemes légkörét. Persze, a derűs légkör nem egy állandó állapot, ahogy az életben sem az, de ha csak kevés ideig is jön létre, akkor is sokat segít áthidalni a megoldásra váró sokszor nagyon nehéz feladatokat, vagy a hosszú iskolai program egyhangúságait. Derűs családias hangulat valósulhat meg egy jó nevelőórán, ahol nagyon fontos feladat a jó játék és a játéknak a jó irányítása. Egy ilyen óra egy egész napra kihatással van, és egyensúlyozni tudja a nehezebb vagy fárasztóbb órákat. De nem csak osztályfőnöki órá, hanem bármilyen más tantárgy órájának keretén belül megélhetőek örömteli és felszabadító pillanatok, ahol sokat jelent a pedagógus humorérzéke is. Jó hangulatot teremtenek az iskolán kívüli tevékenységek is, melyekre most csak nosztalgiával gondolhatunk, a kirándulások, séták, szabadban megtartott órák szerepe, oldani a megszokott és esetenként terhelő helyzeteket, szabadabb formát adni annak, ami kötelező. Mindezek alapja a jó szervezés és a rengeteg háttérmunka, ami elsősorban az irányító pedagógusra hárul, de megéri a fáradtságot, ha elfogadják és értékelik.
Tanárnő, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést!
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, remélem válaszaimmal betekintést nyújthattam a nevelés-oktatás világába, azoknak a kedves hallgatóknak is, akik már régen voltak diákok, vagy munkaterületük teljesen más természetű, mint a pedagógusoké. Akik pedig érintettek ebben a témában, remélem hasznosnak találták. Kitartást, türelmet és a nehéz körülmények ellenére jó kedvet, jó egészséget kívánok mindenkinek, aki részt vesz a mostani online oktatásban. Ugyanezt kívánom minden kedves rádióhallgatónak. Viszont hallásra!
Kedves hallgatók, ma ennyi fért az összhangba, melynek műsorideje ezennel sajnos lejárt. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Sándor Éva, magyar szakos tanár, a Nyárádmente körzetének kiskatedra felelőse nevében is. További szép estét kívánunk, az összhang szerkesztőjét, Nagyvodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.